Számomra alapvetően azért tűnt fel kavarónak elolvasni ezt a könyvet, és elgondolkodni rajta, mert amikor én 1972-ben szerencsésként Pistuk Gyula professzor úr szemináriumi csoportjába kerültem, akkor kiváló oktatóként ismertem meg, de aztán az évek során kiderült, hogy nyilván a hallgató más dimenzióban lát bizonyos dolgokat az egyetemről. Igazából nekem fogalmam nem volt arról, hogy milyen komoly előzmények tartoznak ahhoz, hogy Pistuk Gyula egyáltalán középkori magyar történelemből szeminarizálhatott, és összevetve azzal, hogy középiskolában kiváló tanáraim voltak, ehhez képest mindaz, amit a Kristó szemináriumi órán tapasztaltam, az olyan óriási relevanciával ért engem, hogy csak kapkodtam a fejem, hogy tudjak valamit is megérteni ebből, ami az órán elhangzott.
Tanár úr, ez a könyv Érték és értelem címet visel, de pontosan az derül ki a leírtakból, hogy az 1960-as, 70-es, 80-as években, tehát a rendszerváltást megelőző évtizedekben a szegedi bölcsészkaron éppen nem az érték és az értelem uralkodott. Nem a tudományos teljesítmény alapján, nem a jó oktató kategóriája alapján ítélték oda az egyetemi stallumokat, címeket, titulusokat, hanem politikai szempontok alapján. Nyilvánvaló módon egy hallgató, akár ön, akár én, hiszen szintén a bölcsészkarra jártam azokban az években, ebből semmit sem vett észre. Végzés után is legfeljebb csak sejtette. Most így pőrén megmutatkozik például az akkori budapesti pártközpontból, vagy a Csongrád megyei pártközpontból, kézi vezérléssel irányították a káder kinevezéseket, hogy ki milyen titulusokat kap. Senkinek nem okozott ez drámát a Pristó professzor által leírtak alapján?
Nagyon nehéz válaszolni. Egy dolog biztos, azzal maximálisan egyetértek. Mi hallgatóként nem sok mindent érzékeltünk ezekből a problémákból, bár kétségtelen több vonatkozását azért fölfogtuk. Tehát láttuk azt, hogy ki az, aki erőteljes szakmai munkát végez, tudományos munkát végez, és ki az, aki esetleg a hallgatókkal foglalkozik. Aki a könyvet elolvassa, személy szerint is be tudja azonosítani ezt, és nyilvánvalóan
meg is nevezhet.
Így van. Most erre hadd ne térjek ki, legyen ez egy kis propaganda abban a vonatkozásban, hogy minél többen olvassák el a könyvet. Az azonban kétségtelen ténynek tűnt, hogy mi hallgatóként is azért azt láttuk, hogy az élet akkor sem fehér és fekete, tudnilik az a bizonyos személy, aki szakmailag esetleg Kristó ellenfele volt, az ugyanakkor egy nagyon szórakoztató egyéniségnek tűnt, és jó előadónak is, és kiváló középlatin filológusnak, de nem középkorásznak, amire szükség lett volna.
Itt a háttérben politikai események húzódnak meg, így mindenek előtt a Rákosi korszak, amely a szó legszorosabb értelmében politikai megbízhatóság, politikai tevékenység alapján adományozott például az egyik oktatónak Kossuth díjat, egyetemi titulusokat. Ezt követte a 20. kongresszus, 1956. februárja. Ami, ha nem is azonnal, de 1956. októbere után véget vetett a Rákosi korszaknak. Nyilván azok az oktatók, akik Rákosi, most ezt a régi propaganda szöveget használom, huszájában éltek, azok számára ez azt jelentette, hogy kegyvesztettek lettek. Az olyan személy, mint Pristó Gyula, aki egyikhez sem tartozott, hanem csak dolgozott, úgymond, a középkori latin oklevelek vizsgálatával, és ezt ezer számra végezte. Az olyan emberek tulajdonképpen kívül voltak a körön.
Kívül voltak, mert ráadásul rendkívül irritálónak tartották azt a munkatempót, amit Pristó Gyula mindig is folytatott. Nyilván alapos tudományos munkát csak ilyen tempóval lehet elvégezni, ez viszont sokak számára, főleg azok, akik politikai szempontok szerint kerültek magasabb pozícióba, soha nem volt vonzó. Igazából nem csak politikai szempontok, hanem szerintem messze menő emberi gyarlóság is benne volt abban, hogy sokan nem tudták elfogadni Pristó Gyula mentalitását, munkáját és eredményét, és ahol lehetett, megpróbálták alapvetően akadályozni. Annyit még hadd tegyek hozzá, Szeged különleges helyzetben volt, mert igaz, hogy ott volt a 20. kongresszus, enyhülés, és így tovább, de Szegeden a dogmatizmus túlélte igazából azt a rendszert, ami Magyarországon gyakorlatilag már korábban, akár 1953-ban, ha ideiglenesen, de Nagy Imre alatt megbukott. Az igazi váltás az 1949-el jött, amikor az új alkotmányt is bevezették, tehát Magyarország szocialista típusú állam lett. Hozzátéve azt, hogy a tudományos minősítési rendszer is megváltozott, ekkor állították fel a Magyar Tudományos Akadémia Történettudomány Intézetét, ami alapvetően a kutatásokért volt felelős, az egyetemi autonómia megszűnt, és az egyetemen nem is tartották fontosnak a kutatást, inkább az oktatás lett volna fontos, ami a történelem szempontjából azért érdekes, mert ideológiához és politikához kapcsolódott a lehető legszorosabban. És ide kellett olyan embereket hozni Budapestről, küldeni sokakat, akik igazából csak káderek voltak, mint például a Kossuth Díjas, aki egy általános iskolai tankönyvet írt, de ez nem tudományos munka.
Csak megjegyzem, hogy Gerő Ernő, Rákosi helyettese, majd 1956 nyarán Rákosi utóda, Gerő Ernő felesége volt az egyetem egyik hírhedett és igen erősen félt oktatója, történelem szakos.
És mondhatom azt, hogy a másik olyan személy, akinek se tudományos fokozata, se igazából doktori címe nem volt, de később a kandidátusi fokozatot, és ez már az új minősítési rendszer, ezt a fokozatot megkapta, az addigi munkájára való tekintettel, ami nem tudományos munka volt, hanem esetleg néhány egyetemi jegyzetnek a megírása.
Ha Kristóth Gyula könyvét, leleplezését, bocsánat, hogy ezt a szót használom, úgy fogjuk föl, hogy ez a szegedi bölcsészkarra vonatkozik a Rákosi és Kádár korszakban. Akkor azt mondom, hogy hát nagyon fájdalmas, nagyon sötét kép, de hát lényegében egy egyetem túljutunk rajta. Azonban szilárd meggyőződésem, hogy nem erről van szó. Ez jellemezte a hazai felső oktatást, ami Szegedet is, pontosan a bölcsészkarokon, általában a társadalomtudományi oktatásban, hogy tudni illik a politikai hatalom Budapestről kézi vezérléssel irányította a különféle tisztségek, kitüntetések, elismerések odaítélését. Ez pedig hát meglehetősen súlyos következményekkel jár.
Igen, de gyakorlatilag számunkra az volt a lényeg, hogy a történész oktatást azért futtatták fel bizonyos értelemben magasabb színvonalra, már ezt idézőjelbe teszem, mert nem szakmai színvonalról van szó, hanem a létszámot tekintve mondjuk a két világháború közötti időszakhoz, mert igazából úgy gondolták, hogy az egyetemi oktatóknak az a feladata, hogy átneveljék a fiatalokat. Tehát ne tudományos munkára sarkalják, hanem a rendszer iránt hűséges embereket neveljenek ki, hűséges embereket az ideológiához és a rendszerhez. És ez tulajdonképpen azért valósult meg Szegeden hosszabb ideig, mert több ember a dogmatista időszakból át tudta menteni a hatalmát, amiben óriási szerepe van a szegedi bölcsészkarnak, általában az egyetemi vezetésnek, de nyilván engedelmeskedni kellett annak, ami Budapestről utasításként jött.